Pár hete láttam, lehet, hogy itt is megjelent a nemzetközi sajtóban azt, hogy egy szívműtét során kínai sebészek szövetmintát vettek emberi szervezetből, és már a szívben is mikroműanyagokat találtak.
Jézus,
vagy, igen, elég nagy számban, és ezekből ráadásul mindenféle anyagok is kioldódhatnak, amellett, hogy a jelenlétükkel is okozhatnak problémát. Úgyhogy ezekről fogunk beszélgetni Simon Gergellyel, a Greenpeace magyarországi vegyi anyag szakértőjével. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Ez egy elég nagy probléma ez a dolog, ugye, hogy ezek a mikroműanyagok terjednek, és gyakorlatilag mindenhol ilyen szintetikus adalékanyagokat lehet találni az ember szervezetében.
Hát igen, abszolút, ugye ez egy olyan probléma, hogy megint előbb találkozott az emberiség egy új, hogy mondjam, ténnyel, azaz, hogy tele vagyunk mikroműanyaggal, tele vagyunk műanyag adalékokkal, nincsen, hogy pontosan tudnánk, hogy ez hogyan fog károsítani minket, és miként hat ránk. Ugyan leírta a tudomány például jó pár adalékanyagról, mint mondjuk a biszfenoláról, hogy egészségkárosító, hogy káros a hormonrendszerünkre, immunrendszerünkre, szaporodási képességünkre. Ugyanúgy a szalátokról, a PVC-lágyítóról tudjuk, hogy káros szintén hormonrendszerre, lehetséges rákkeltő szintén immuntoxikus. De az, hogy mennyi juthat belénk biztonsággal, ez ennél sokkal több van-e bennünk vagy sem, ezt igazából most kezdjük el csak megérteni és felvérni, és ugyanúgy a mikroműanyagok kapcsán most vettük észre, hogy igazából elkerülhetetlen, hogy folyamatosan találkozzunk vele, gyakorlatilag tényleg otthon a levegőben, a vízben, az élelmiszerünkben, tényleg több grammot elfogyasztunk gyakorlatilag műanyagból naponta, a szervezetünk nem tudja megemészteni, egy része átmegy rajtunk, egy része belénk ragadott gyulladást okoz, a gyulladással kapcsolatban oxidatív stressz ér minket, ami ugye összehozható rákkeltő kockázattal, tehát számos, hogy mondjam, egészségügyi hatást most kezdünk feltérképezni, amikor már úgymond késő, mert megint bennünk van, tehát megint talán azt lehet mondani, hogy az elővigyázottság elve nem sikerült, hogy érvényesüljön az emberiséggel. Előbb kezdtünk valamit használni, semmit, hogy egyáltalán felmértük volna, hogy miként hat ránk.
Mi ez a biszfenol A? Ugye annak apropóján beszélgetünk, hogy az Európai Környezetvédelmi Ügynökség tájékoztatott arról, hogy ez a vegyszernek, ennek a vegyszernek való kitettség meghaladja az elfogadható egészségügyi biztonsági szintet. Ez egy műanyagból kioldódó, vagy onnan lebomló valamilyen vegyi anyag?
A biszfenol A az egyszerű lehet műanyag alapanyag is, a polikarbonát műanyagban van benne, mint alapanyag. Például készültek a cumisüvegek, de nagyon sokaknak a környezet barát kulacsa is polikarbonát. Készül. A cumisüvegeket ugye 2011 környéken civil kampányok hatására is betiltották, de cserébe mondjuk ezek a nagy vizes balonok mind abból készülnek, illetve meglepő módon az alumínium kulacsok belsejét is biszfenolás réteggel vonják be, tehát sokszor az emberek büszkén biszfenolálmentes kulacsot vesznek, tehát nem polikarbonátból, az ugye a átlátszó plexiszerű műanyag, amivel mondjuk a szemüvegnek a CD is készül, meg a polikarbonát tetőként, meg CD-ként, meg szemüvegként nyilván sokkal kevesebb kockavatot jelent, hiszen azt nem igazán fogyasztjuk, nem kerülünk kapcsolatba élelmiszerrel, de mondjuk kulacsként, vagy pedig, ami még egyel veszélyesebb, alumínium bevonatként már sokkal nagyobb kockavatot jelent, és alumínium bevonat lehet például ugye minden konzerv, egyes üdítős italos dobozok, valaki kivonta, valaki nem, illetve hát mondom, ezek az alumínium kulacsok, amiket belülről szintén bevonnak. És az történt, hogy nagyon régóta mondják tudósok, hogy a biszfenol A egészen kicsi mennyiségben és egészségkárosító, tehát nem arról van szó, hogy egy nagyobb mennyiség kell ahhoz, hogy hozzá jusson, hanem tényleg pár, igazából nanogram, már olyan károsodásokat okozhat a hormonrendszerbe, ami kiad az immunrendszerre, és ugyanúgy még a szaporodási képességeket, fertilitást is csökkenti, hogy a tudósok ezt mondom évek óta hangoztatták, de most a francia hatóság is ezt komolyan vette, az élelmiszerbiztonsági, Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság felé benyújtotta a dokumentumokat, akik 20 ezer szeresével lecsökkentették, tehát a 20 ezredére lecsökkentették azt a mennyiséget, amit elfogadhatónak tartanak, hogy bevigyenek az emberek magukba. Csak hát nyilván a valóság nem alkalmazkodott ez a sokkal alacsonyabb biztonsági szinthez, hanem továbbra is az emberek veszik a konzervező, mit tudom én, kukoricát, meg zöldborsót, meg isznek a kulacsokból, meg sok üdítő belsejébe ott van, és emiatt továbbra is belénk kerül ez az anyag, és most már ki lehet mutatni, hogy magasabb mennyiségbe, gyakorlatilag a több mint 90%-ában a vizsgált alanyoknak több volt a visszanolá, mint ami lehetett. De szerintem különösen gyerekek esetén ugye agályos, hiszen egy hormonrendszer károsító anyag a gyerekek fejlődésében jelent kockázatot, és aztán attól kezdve, hogy ez mondjuk elhízásként, allergiaként, meddőségként, immungyengeségként hogy fog kijönni, az már szinte ugye kiszámíthatatlan, és nem visszavezethető, hogy emiatt történt.
Ez tud oldódni ez az anyag, vagy valamilyen mechanikus hatásra válik le ezekről? Tehát nem tudom, hogy hallottunk sokat, ugye, hogy a műanyag palackos ásványvízből a legtöbb mikroanyag a kupak csavargatásával kerül, ugye azt hiszem van is egy ilyen valamilyen EU-s szabályozás, hogy nem sokára nem lehet majd csavaros kupakokat használni. Tehát ez tud oldódni esetleg? Tehát magyarul nem tudok mit tenni ellene, csak az, hogy nem megpróbálom nem abból fogyasztani a vizet, vagy csak ilyen kapargatásra válik le?
Ez a hagyományos petpalacban nincs benne, tehát ugye az abból nem kerülhet bele. A kupak, a polipropilén kupak csavargatásából korábban belekerült, de most már nagyon sok cég változtatott a kupakon, és az újabb esetekben egyébként nem szokták kimérni most már igazából a mikroműanyagot. Ez nem a petbe, hanem a átlátszó ilyen plexinek is nevezett polikarbonátban van.
Igen,
az oldódás az elég minimális egyébként. Korábban emlékszem, egy pont talán egy magyar kutató mutatta be még sok éve, amikor azt mondták, hogy hát, hogyha belerakunk hideg vizet egy cumis üvegbe, akkor milyen minimális kerül be. És akkor egy milyen magyar kutató extrém helyzetet teremtett, hogy mi lenne, hogyha magas hőmérsékletű savas folyadékot, azaz egy meleg citromos teját öntünk egy kulacsba, ugye cumis üvegbe, ami nyilván azért a legelvadultabb családoknál is előfordulhat, és akkor hirtelen már sokkal több oldódott bele. Tehát itt valami folyamatos beoldódás, és nyilván az, hogy most milyen helyzetben, pontosan milyen savas közeg, milyen hőmérsékleten, mennyi oldódik be, ez mindig egy picit változik, viszont az eredmény az ott van, hogy itt van egy nagyon-nagyon nagy biomonitoring, azaz rengeteg embert megvizsgáltak, és sajnos az emberi vizelet mintákban bizony és ott volt sokkal több. És az abban, hogy a bisphenolát elkezdték hasonló anyagokkal, ilyen bisphenol S, meg ilyesmikkel helyettesíteni, amivel az a baj, hogy, lehet, hogy jogszabály szempontjából megfelelünk, de egészségügyi szempontból pontosan ugyanaz a hatásuk, tehát nincs igazából érdemi különbség. Tehát nyilván az lenne jó, hogyha rendszer szinten kezdenék el kitiltani és kivonni ezeket az anyagokat, és hát ki is egyébként sok helyen ki is lehet, tehát több mondjuk például, nem is tudom melyik valamilyen sörös dobozon láttam múltkor, hogy büszkén hirdették, hogy ők már bisphenolán mentesek, tehát megoldható ez a folyamat, csak nyilván egy kis pénzt bele kell rakni, ami hát nyilván mivel ugye az emberek egészségéről van szó, lehet, hogy nem csak önkéntes alapon, hanem előrelszerűen kellene minél hamarabb előhozni, és azért jó, hogy egy európai ügynökség ezt a kutatást bemutatta, mert így most nem az emberekre van bízva, hogy mondjuk ne konzerv zöldborsót, hanem mondjuk fagyasztott zöldborsót vegyenek, mert abban úgymond így nincs beoldódás, hanem jó lenne, hogy a szabályozás szinten oldódnák meg, mert most hát pár ember elkezd odafigyelni, az nem sokat jelent, és ráadásul sok embernek a jó indulata és tévútra vezet, pont a említett kulacs, alumínium kulacs példája mutatja, hogy a alumínium kulacsokból kiderült, hogy igazából sokat több bisphenolát szedünk magunkba, de amikor kifejezetten bisphenolából készült polikarbonát kulacsot.
És egyébként mit lehet akkor, mivel lehet helyettesíteni? Már kérdezi is a hallgató, hogy akkor milyen kulacssal menjen bringázni?
Hát például mondjuk nyilván az kicsit nehezebb, de a például, mit tudom én, egy
élelmiszerűségű
rostmentes acél, illetve hát vannak olyan műanyagok, amik olyan kopolimerek vannak most már a piacon, amik elvileg a mostani tudásunk szerint nem bocsájtanak meg egy káros anyagot. Ezt mondjuk lehet azt mondani cinikusan, hogy lehet, hogy ezekről 3 év múlva
kérdezni,
hogy ezek is kibocsájtanak valamit. De minden esetre, hogyha nem polikarbonátot veszünk, és nem, mondjuk én például megmondom őszintén, hogy a gyereknek most jobb hiány polipropilén kulacsot veszek, és arra figyelek, hogy ne kopjon el nagyobb, mert hogy a polipropilén viszonylag puha műanyag, ugye ez a repoharak, újra poharak is abból készülnek, elkezdenek kopni, akkor mikroműanyagot fogyasztunk, tehát egy, mondjuk egy nem kopott polipropilén az jó, csak hát nyilván akkor egy kicsit a környezetvédelmi célokat...
Igen, mert akkor meg sűrűn váltogatjuk a kulacsot. Igen.
Igen, tehát hogy mondjuk tökéletes, meg egészségügyi és fenntarthatósági megoldás nincsen, amikor tudunk, ígyunk utcán üvegpohárból, és vagy pedig keresünk egy olyan kulacsot, ami tényleg nincs ilyen az alumínium bevonva, esetleg ha van rajta valami címke, vagy pedig keressük ezeket a mondjuk, ilyen most már tényleg próbálnak olyan modern műanyag kulacsokat létrehozni, mik a tényleg a mostani ismereteik szerint nem károsak. Hogy mondjam, nyilván bármikor kiderülhet egy újabb információ. Az biztos, hogy a bisphenol A egész alacsony mennyiségben káros, hát nem véletlenül csökkentették ilyen mértékben megengedhető szennyevetséget, amit bevihetünk magunkba.
Egy csapvíz, kútvíz tartalmazhatja?
De mi kimértünk egyébként budapesti csapvízbe is, de egészen kevés mikroműanyagot, tehát amiatt én nem aggódnék, hogy mennyi mikroműanyag van. Ha csapvizet iszunk, akkor leginkább azon kell aggódni, hogy olyan házba lakunk, ami 30-40 évnél régebbi, és ólomsövek vannak, és tele van ólommal a víz. Nyilván egy jó vízszűrő, attól is.
Na ez lett volna a következő, igen, hogy ez a filteres kannás, tehát nem a vezetékre szerelt, ezek érnek valamit?
De persze, csak hát tisztán kell tartani, figyeljünk, hogy ne szaporodjanak el benne a baktériumok, mert hogy mondjam, azzal se nyerünk sokat, hogy ennyi olmot kiszedünk, vagy lehet, hogy néha sok olmot kiszedünk belőle, viszont hogy cserébe nem tisztítjuk.
Egy marék kólit veszünk a
helyet. Igen, tehát hogy fontos, hogy azért ezeket, hogy mondjam, megfelelő állapotba tartsuk, illetve figyeljünk az NNK-nak az oldalán folyamatosan egyébként a víztisztítókat ellenőrzik, hogy melyik ér valamit és melyik nem. Uh-huh. Tehát mondjuk érdemes azt nézni, amit tényleg ólomra mér, meg esetleg mondjuk az mitől növényvédőszer maradékokat, meg az egyéb ilyen feloxidált szerves anyagokat kiszedi, vagy felklórozott szerves anyagokat kiszedi a csapvízünkből.
Oké, köszönjük szépen, fontos volt erről beszélgetni. Jó munkát, szép napot neked.
Szia!
Simon Gergellyel, a Greenpeace magyarországi vegyi anyag szakértőjével beszélgettünk a vizeinkben található műanyag és műanyag származékok, főleg a szintetikus bisphenol A jelenlétéről.